Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Business Lounge, a Rádió Café és a Marketing és Média közös stratégiai műsora. Mikulás napja van. Boldog Mikulás, mit szoktak mondani? Boldog Mikulást?
Boldog Mikulás, szia.
Hát neked is boldog Mikulás. Köszönöm. Szervusz Tamás. Köszönöm. Ritter Tamás, a Marketing és Média tulajdonos, az adás szerkesztője, ezt mindig elmondom. Ma arról beszélgetünk, hogy miért fontos egy cégnek a tudatos vásárló, és segíti-e egy márka megítélését, hogyha a környezet tudatos vagy fenntartható. Ezek olyan szavak egyébként, amiket maxra járatunk. Elcsépelünk, elértéktelenedik ezáltal, de kérdés az, hogy ma mit kezd egy elértéktelenedett kifejezéssel egy cég, egy nagy vállalat és egy non-profit egyesület. A műsor második felében Rácz Anna, a Mastercard Senior Marketing szakértője lesz velünk, most pedig köszöntöm itt a stúdióban Kazacsai Esztert, a Penny Magyarország kommunikációs vezetőjét. Szervusz Eszter!
Szervusz, sziasztok!
Köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és itt van velünk Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója. Szervusz András!
Sziasztok!
Nos, a karácsonyi őrület, ez az egyik fő témánk ma, a nagy bevásárlások előtt, ugye mindig több figyelmet kap a maga a tudatosság, az, hogy ha már ennyi mindent kell vásárolni, ha már el kell menni abba a szupermarketbe és ki kell állni a sort, akkor legalább vásároljunk úgy, hogy mindenkinek jó legyen. Mi számít tudatosságnak? Kezdjük itt ezt, hogy mi az, ami ma 2023-ban egy vásárlást tudatos vásárlássá formál?
Én úgy gondolom, hogy a tudatos vásárlás az ott kezdődik, hogy tervezzük meg a vásárlásunkat, és hogy mi az, amire ténylegesen szükségünk van, és mi, mint felelős vállalat, lehet, hogy azt gondolják sokan, hogy nekünk az a célunk, hogy minél több élelmiszert adjunk el, de hogy közben szeretnénk azt, hogyha a fogyasztók tudatosítanák azt, hogy fölöslegesen ne vásároljanak. Tehát tényleg csak annyit vigyenek haza, amennyit el fognak fogyasztani, hogy ne halmozzanak élelmiszert, és hogy ebből ne keletkezzen élelmiszer hulladék.
Nem tudom, emlékeztek-e, jó néhány évvel ezelőtt volt a Média Uniónak egy reklámja, amelyben ugye az volt a mondás, hogy az élelmiszer harmadát kidobjuk a háztartásokban, tehát az egyéni felelősséget kutatta ez a reklám, és hát azóta volt egy pandémia, volt egy gazdasági krízis, sok minden történt a világban. András, változott-e ez azóta szerinted? Láttok-e változást, vagy ez egy tudatosan, vagy tudat alatt ez így beépült az emberekbe, hogy hát igen, az van, hogy a harmada, az kimegy az élelmiszernek.
A tudatosságnál nem árt azt tisztázni, hogy pénzügyi tudatosságról beszélünk, vagy fenntarthatósági környezeti tudatosságról. Azt gondolom, hogy az elmúlt években nagyon komoly változás volt Magyarországon, nem feltétlenül környezeti tudatosság szempontjából, hanem az emberek érzik, hogy milyen értékkel bír az élelmiszer. Korábban, ha 3-4 évvel ezelőtt megkérdezel, elmondtam volna azt a szokásos, régóta hangoztatott replikát, hogy csak azok figyelnek oda az élelmiszerre, akik mondjuk hiánygazdaságban, háborús időkben nőttek fel, és volt egy nagyon kis fiatal a réteg, akinek már fontos volt az, hogy minél kevesebbet pazaroljon. Mostanra egyértelműen a társadalom minden szegmensében odafigyelnek rá, hogy mennyit vásárolnak. A Nébihnek is tavaly kijött egy kutatása, ami azt mutatja, hogy csökkent az élelmiszer hulladék a háztartásokban. Ettől függetlenül még mindig, ugyanúgy, ahogy az Európai Unióban, bárhol Magyarországon is a legtöbb veszteség, ami élelmiszerrel kapcsolatos, ez az otthonainkban keletkezik. A Nébih szerint 24 kilónyi olyan élelmiszer kerül fejenként az otthonainkban a kukába évente, ami megelőzhető lenne, tehát ételmaradékokról beszélhetünk, mondjuk péktermékekről, de eközben természetesen azért a kereskedőknek, a vendéglátóhelyeknek, akár a gyártóknak, a feldolgozóknak is azért még van hová fejlődnie, de ott is egyébként az áremelkedésekkel megfigyelhető az, hogy tisztul a kép, hogy mindenki sokkal inkább odafigyel.
Pont ezt akartam kérdezni Esztertől, hogy ti ezt érzékelitek kell, hogy a brutális élelmiszer inflációval, meg az áremelkedésekkel, ez már elég volt-e ahhoz, hogy az emberek tudatosan vásároljanak?
Mi korábban is már azt tapasztaltuk, hogy azért a mi vásárlóink egyébként eléggé tudatosak, viszont tényleg azért az utóbbi néhány évben, tehát különösen amióta a pandémia kitört, azóta láttuk azt a tendenciát, hogy a vásárlók sokkal tudatosabbak. Árérzékenyekké váltak, miután beütött az energiaválság, illetve a fiatalabb társadalmi réteg számára nagyon fontos kezdett lenni, hogy nem csak az ár, hanem egy további hozzáadott érték legyen, hogy fenntarthatóak legyenek a vásárlási...
A minőséget nézik például a fiatalok?
Nézik a minőséget, de azt is, hogy honnan származik, hogy például milyen az ellátási lánca az adott vállalatnak. Tehát például mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy vannak olyan termékek, amiket például már nem feltétlenül kell, tehát hogy a lejárati idejéhez közel jár a termék, ezért mi ezeket leszoktuk értékelni, és van egy élelmiszermentő platform, amivel együtt dolgozunk, azt úgy hívják, hogy Muncs, és azt látjuk, hogy ez a fiataloknak egy nagyon fontos szempont, hogy egyrészt jó áron tudjanak vásárolni, és hogy tudjanak valami jót is tenni a földért, és hogyha ezzel a platformmal tudnak vásárolni, akkor tényleg ez egy win-win helyzet mindenki számára. Úgyhogy, és akkor hát a következő lépés az pedig az, hogy vannak olyan együttműködéseink, ami szintén fontos a fogyasztó számára, hogy olyan beszállítókkal dolgozunk együtt, hogy például nem első osztályú élelmiszert vásárolunk tőlük, hanem másodosztályút, tehát mondjuk nem standard méretű az adott zöldség vagy gyümölcs, és erre mi létrehoztunk egy olyan fantázia nevű kategóriát, aminek az a neve, hogy gírbegúrba. És ezeket a termékeket...
Már is szexiben hangzik.
Ezeket a termékeket olcsóbban meg lehet venni, de ugyanolyan kiváló minőségűek, csak lehet, hogy nem azokat a standard formai követelményeket hoznák.
Én pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy amellett, hogy kommunikáltok így a vásárlók felé, hogy ők legyenek tudatosak, ti mint nagy cég a folyamatban mit tesztek? Amiket elmondtál, azon kívül van még egyébként valami, amit tenni tudtok így a pazarlás ellen?
Hát mindazon túl, hogy egyébként...
Kevesebbet dobjatok ti is ki például.
Hát, hogy igyekszünk egyrészt az ellátási láncokat rövidíteni, hogy a fogyasztókhoz olyan termékeket juttassunk el, amiket ténylegesen el fognak fogyasztani. Ezzel már megtesszük azt, hogy tényleg olyan választék van nálunk, amit meg is vesznek a vásárlók, de természetesen az elkerülhetetlen, hogy keletkezzen valamilyen felesleg, vagy pedig, tehát, hogy nem tudjuk eladni az adott termékeket, és akkor itt jönnek be azok az együttműködések, mint például, amit az Élelmiszerbankkal hoztunk létre már több mint 10 évvel ezelőtt, hogy élelmiszereket mentünk üzletekből, meg a raktárainkból. És azért azt mondanám, hogy ez az utóbbi 2 évben ez nagyon felerősödött, és tényleg már szinte majdnem az összes üzletünkből, tehát több mint 200 üzletből mentünk együtt élelmiszert minden nap, amit mi egy nagyon sikeres együttműködésnek tartunk.
Azt lehet látni egyébként, hogy lokálisan hol van több pazarlás?
Ez úgy működik, hogy alapvetően az üzleteink mindig nézik a készletváltozásokat, úgyhogy annak megfelelően szoktak készletet berendelni, tehát nem tudom azt mondani, hogy valamelyik régióban különösen jobban történne az élelmiszer pazarlás.
Mert hogy eleve annyi megy, amennyire szükség van.
Hát eleve annyi megy, igen, tehát hogy erre nagyon figyelnek a kollégák.
Az előbb beszéltünk erről az egyharmad részről, tehát hogyha évekkel ezelőtt egy átlagos háztartás az élelmiszer egyharmadát dobja ki, akkor ma mi a helyzet? Itt most nem tudjuk, hogy pontosan mi a helyzet, de van erről egy megközelítő szám?
Egy kicsit pontosítanék globálisan, tehát a bolygón a megtermelt élelmiszernek az egyharmada kerül a kukába.
Tehát... Ez mai napig így van?
Erről nincsenek friss adatok, tehát ez egy 7-8 évvel ezelőtti ENSZ kutatás.
Pedig az volt az történt, ez az.
Igen. A háztartásokra vonatkozóan ez a 24 kilónyi biztosan megmenthető élelmiszer, vagy megelőzhető élelmiszer felesleg az, ami adottság, de vannak egyébként olyan kulturális jellemzők is, hogy én például, hogyha krumplit eszem otthon, akkor a megpucolt krumplit, vagy répa héjat, azt miután még előtte megmosom, és utána beteszem a sütőbe, csinálok belőle egy finom kis chipset.
Nem jó. Mondod. Figyelj, milyen jó, recepteket tudsz még majd.
Sőt, majd beszélgessünk erről. Egy későbbi műsorban akár a receptúráról, vagy a fűszerekről is szívesen mesélek. Tehát ezzel is meg lehet menteni, még akár veszteségeket. Vannak olyan kultúrák, ugye, ahol a banánhéjat is megeszik, mondjuk Dél-Amerikában.
Wow.
Úgyhogy ott például ez sem jelent veszteséget. Ebben a mindset váltásban is lehet egyébként gondolkodni.
Eszter, te hallottál már erről? például krumplihéjból chipset csinálni?
Én hallottam róla, és őszintén szólva, én például, amikor az alaplevet készítem otthon, akkor én hasonlóan szoktam az ilyen megmaradt zöldséghéjakból készíteni, úgyhogy nekem ez zenefüleimnek.
Állom az élet, én ma csak tanulni jöttem.
Meg kell tanulni főzni.
Tamás?
Hogy képzeljük el, hogy ami élelmiszert megmentetek, tehát hogy mennyiségben ez hány emberhez tud eljutni, vagy hány embernek ad ez segítséget?
Egy kicsit akkor a rendszerről. Tehát miközben mi itt most beszélgetünk, hamarosan már a délután vége felé érünk, eddigre ki is fogják osztani a mi partnereink szerte az országban azt a mennyiséget, amit ma reggel vettek át a Penny áruházakban. Több mint 200 áruházba ellátogattak, összegyűjtötték azokat a feleslegeket, amiket az előző nap a Penny-nek a munkatársai előkészítettek, szétválogattak, és emberi fogyasztásra alkalmasnak véltek, és ezt még aznap körülbelül 15 ezer rászorulóhoz fogjuk eljuttatni ebben az együttműködésben, szerte az országban. Mindig arra törekszünk, hogy abban a régióban, vagy azon a településen próbáljuk a nélkülözőket segíteni, ahonnan összegyűjtöttük az élelmiszert.
Ezek az együttműködések, ezek mindig segítik egy brand megítélését? Úgykor hozzám is odaléptek egy ilyen szupermarketben, hogy amikor jövök kifele, akkor egy plusz valamit vásároljak. És ez nem tudom, hogy ez nem hiszem az élelmiszerbank volt, vagy nem tudom, hogy ti voltatok.
Valószínűleg igen? Voltunk a mi képviselőink, igen.
Igen, tehát hogy ott álltok egy ilyen kosárral, és akkor, hogy akkor vásároljak valamit. És képzeljétek el, hogy bennem beindult egy ilyen nagyon rossz dinamika, mert nem volt meg a bizalmam feléjük. Lehet, hogy csak az önkéntesek felé nem volt meg valamiért, tehát nem volt meg az emberi kémia, de közben volt egy ilyen, ez egy így bejöttek abba a szférába, hogy így nem tudtam eldönteni. Tehát, hogy én nekem rosszul kell éreznem magam a pénztárnál, hogyha nem vásárolok valami plusz dolgot.
Néhány hete volt az Élelmiszerbanknak egy ilyen gyűjtése. 365 áruházban voltunk ott 3 napon keresztül, és egyébként 6500 önkéntes működött közre ebben a 3 napban, és egyébként sokszor maguk a nélkülözők is kiveszik a részüket abból, hogy mindenhol képviseltetni tudjuk magunkat, de arra vonatkozóan, hogy ez milyen érzés lehet a lakosság számára. Most egy olyan együttműködésről beszélünk itt a Pennyvel, ahol egy kereskedelmi lánc és egy professzionális, a működő civil szervezet működik együtt. Sokszor érdeklődik a lakosság, hogy tudna ő is mondjuk akár csak egy megmaradt üveglekvárt vagy hasonlót felajánlani. Erre sajnos nincsen lehetőség a mindennapokban, hiszen nem tudjuk ellenőrizni, hogy az adott vásárló hogyan tárolta azt az élelmiszert, mik az alapanyagok akár, mi a lejárati idő, és tekintve, hogy a mi raktárunkban naponta 25-30 ezer kilónyi élelmiszert kezelünk, ezt egyszerűen logisztikailag képtelenség lenne kezelni. Minden évben van egy 3 napos ablak, amikor azonban a lakosság is tud felajánlani, és ezt áruházakban ott meg tudják venni. Tehát ez mondhatjuk úgy, hogy egy szép kis cseresznye azon a bizonyos habos tortán, de ami igazán fontos, hogy egész évben például a Pennyvel is együtt mentjük az élelmiszert, ha nem csal az emlékezetem, 1,6 millió kilónál járunk az idei évben? Azt hiszem, ennyit mentettünk meg együtt.
Azért örülök, hogy behoztad ezt az egész éves topikot, mert hogy érdekel az, hogy milyen buktatói lehetnek egy ilyen együttműködésnek egész évben, akkor, amikor mondjuk egy csomó szabályozás van az közeli lejáratú élelmiszerekkel kapcsolatban. Tehát, hogy mit tanultatok egymástól?
Hát szerintem az nagyon fontos, hogy professzionális együttműködések legyenek. Tehát, hogy mi azért működünk együtt a Magyar Élelmiszerbankkal, de más karitatív partnerekkel is, akár az élelmiszermentés, akár más karitatív témákban, mert ők tudnak egy olyan fajta biztosítékot adni arra, hogy ezek a adományok, ez a fajta segítségnyújtás ténylegesen a megfelelő helyre fog eljutni, és ezek a szervezetek szakmailag megalapozottak, és egy olyan átlátható rendszerben működnek, hasznú szervezetek, hogy ad nekünk is egy biztosítékot, hogy ez nem jelent egy kockázatot, hogy mi hova adjuk ezeket az adományokat. az, hogy miket tanulunk, ez egy folyamatos tanulási folyamat, mert folyamatosan tudjuk tökéletesíteni, és még jobbá tenni ezeket az együttműködéseket. Én lehet, hogy még kiemelnék egy másik együttműködést is, amit én egy sikersztorinak tartok, és még egy kicsit reflektálva az előző kérdésedre, hogy mi például együtt dolgozunk a Magyar Vöröskereszttel, és az a fajta érzés, amit te mondasz, hogy esetleg így elfog téged, hogyha megkérdezik, hogy szeretnél-e felajánlani élelmiszert, mi ezt úgy kezdjük, ezt a fajta edukációt a vásárlónál, hogy mi csinálunk évközben olyan aktivitásokat, hogy ha egy adott terméket megvesz, amit ő egyébként is megvenne, abból mi bizonyos összeget felajánlunk az adott jótékonysági szervezetnek. És akkor ezzel próbáljuk azt a fajta bizalmat is felépíteni a vásárlóban, hogy...
Tehát már is nem egy ilyen direkt...
Igen, hogy mi investálunk egyébként ebbe, hogy mi adjuk a bizalmat, mi elköteleződünk az adott szervezet irányába, és onnantól kezdve a vásárlónak már csak egy olyan felelőssége van, hogy igen, én ezt a terméket megveszem, én ezzel a céllal egyetértek, és szeretném őket támogatni. És akkor így jön majd ez a következő lépés, hogy mondjuk a Vöröskereszttel, amikor van egy ilyen aktivitásunk, utána lehet adománygyűjtő programot is csinálni. És ez azért fontos, mert hogy meg kialakul az a bizalom, és amikor majd bejön az üzletbe, akkor azt mondja, hogy igen, tényleg volt egy korábbi akció, és ez egy nagyon jó cél volt, és kaptam egyfajta visszacsatolást is, hogy hova jutott el ez az adomány. Így már van egy bizalmam, és hogyha megkérdezik az önkéntesek, hogy szeretnénk-e még egyéb termékekkel támogatni, sokkal nagyobb valószínűséggel fogják támogatni ezt a szervezetet.
Van visszajelzésetek a vásárlótól, hogy van, aki azért vásárol mondjuk nálatok szívesen, mert tudja, hogy például ti figyeltek arra, hogy tudatosan hova megy mondjuk a fölösleg, vagy kiket támogattok?
Vannak olyan kutatásaink, ahol ezekre is kitérünk, úgyhogy igen, azt látjuk, hogy határozottan fontos a vásárlónak, hogy legyen a szervezetünknek társadalmi szerepvállalása, és az is, hogy hova adományozunk. Az tényleg egy bizalmat, meg egy ilyen megnyugvást ad a vásárlónak, hogy tudja, hogy ez egy átlátható szervezet, hogy nagyon régóta zajlik az együttműködés, mint például az Élelmiszerbankkal, hogy rendszeresen vannak aktivitásai, például az adománykonvoj akció, amiben egyébként nem csak mi vagyunk benne, hanem több más kiskereskedelmi partner, meg élelmiszergyártó is. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen együttes összefogás, és ez ad egy ilyen visszajelzést, hogy jó, tényleg emellett a cél mellett érdemes elköteleződni.
Én egy picit még visszatérnék a vásárlói tudatosságra. Amikor bemegy egy vásárló egy boltba, ugye azt látjuk, hogy óriási élelmiszer többlet van. Legtöbb esetben ezekben a szupermarketekben, akár a Pennyben bemegyünk, és tele vannak a polcok mindennel. Hogy ezzel vajon mennyire segítjük a tudatos vásárlást? Tehát most csak feltérképezem az érzést. Hogyha én bemegyek és látom, hogy van mindenből, akkor azt mondom, hogy jó van, akkor ebből holnap is lesz, akkor most nem kell megvennem. Mi van akkor, hogyha egy kicsit kevesebb dolog van a polcokon, akkor érezhető-e az, hogy az emberek gyorsan be akarnak vásárolni, hogy ne legyen belőle hiány, amit ők szeretnének?
Igen, azért erre az elmúlt 3 évben határozottan volt példánk. Egyrészt a koronavírus járvány, de az energiaválság is, ahogy az előbb is mondtam, de például az ársapkás termékek esetében is ez előfordult, hogy készlethiány volt. Mi pont ezért mondtuk a vásárlónknak, nem győztük hangsúlyozni, hogy azért, mert éppen az aktuális termék nem elérhető a polcon, ez nem jelenti azt, hogy hiány van. Folyamatosan azon dolgoznak a kollégáink, hogy feltöltsék a készleteket, tehát hogy nem szeretnénk azt az érzést kelteni, hogy azért, mert éppen valami ott nincsen, ez egy hiányra utal. Ez egy természetes ellátási lánc folyamat. Attól függetlenül, hogy közben meg, hogyha más termékek esetében tele van a polc, ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül mindent meg kell vásárolni. Tehát, hogy nekünk pont az a fontos, hogy mindig ezt mondjuk, hogy nem szükséges élelmiszer készleteket felhalmozni, mert ez lesz az egyenes út az élelmiszer pazarláshoz, mert egyszerűen nem fogyasztják el.
Magyarul lehet úgy edukálni a vásárlókat az élelmiszer pazarlás ellen, hogy tele vannak a polcok. Tehát lehet velük kommunikálni, fogják az adást.
Igen, mi így látjuk, és és abban látjuk a kulcsot, hogy kommunikálni kell a vásárlóval. Hmm. Tehát, hogy adni kell nekik egy megnyugtató visszajelzést, hogy azért, mert amit éppen látnak, tapasztalnak egy hiányt, vagy pont azt látják, hogy a polcok tele vannak, ez nem kell, hogy arra ösztönözze őket, hogy fölöslegesen készleteket halmozzanak.
Én még hozzáfűznék ahhoz, amit most Eszter említett, hogy az edukáció nagyon fontos, abban az értelemben is, hogy az emberek tisztában legyenek például a termékeknek a lejárati idejével. Biztos hallottatok róla, hogy kétfajta lejárati idővel szoktak dolgozni az élelmiszergyártók. A fogyaszthatósági idő bizonyos termékekre ez van rányomva, például a friss árukra, húsra, tejre. Ahogy a neve is mutatja, a fogyaszthatósági idő után már nem javasolt a fogyasztás, az élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent, viszont a tartós élelmiszereken pedig egy másik lejárati idő van, a minőség megőrzési idő. Ahogy a neve is mutatja, ezután a minőség változhat ugyan, például mondjuk a csokiból kicsapódik a tejpor, de ettől még tökéletesen alkalmas lehet a fogyasztásra. Hogyha ezeket az dolgokat akár az ember otthon is figyelemmel követi, megnézi, hogy mi az, ami a kamrában van, minek van lejárati ideje, ír egy menülistát, vagy egy bevásárlólistát magának, akkor úgy tudja akár majd az áruházban is keresni azokhoz az adott termékekhez, például az, hogy mit kell még hozzávalóként a holnapi ebédhez megvennem, meg tudja nézni ott is, hogy minek közelebbi, vagy távolabbi a lejárati ideje, és ezzel tud sakkozni. Ha fenntarthatóan szeretne gondolkodni, akkor vegyen bátrabban egy olyan terméket, amiről tudja, hogy úgyis holnap meg fogja főzni, akkor levehet egy héttel későbbi lejárati idejű terméket is már.
Szerintem tök csúcs.
Nagyon csúcs.
Nagyon csúcs. Ez a csúcsok csúcsa. Jó van, oké. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk Mikulás napján. Ez egy jó kis ajándék volt. Főleg a krumpli chips miatt. Vagy mi ez? A krumpli hey chips. Úgyhogy még beszélgessünk adásunk kívül. Kazacsai Eszter, a Penny Magyarország kommunikációs vezetője, és Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója volt velünk. Köszönjük a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Köszönjük mi is.
A Business Tanács pedig folytatódik pár perc múlva.